Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, úgy, amint feljegyezve találjuk azt Máté evangéliumában, a 25. fejezetben, a 31. verstől kezdődően a következőképpen. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsőséget trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak majd neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, megszoktuk már, hogy az egyházi esztendő vége fele közeledve olyan igék kerülnek elénk, igehirdetési alapigeként, amelyek az utolsó idők jeleiről, majd pedig magáról az ítéletről szólnak. Az elmúlt vasárnap az utolsó idők jelei kerültek elénk, olyan természeti vagy emberek által okozott előidézett katasztrófákról, földrengésről hallhattunk, amelyek, hogyha komolyan vesszük az ige üzenetét, valóban elképzelhető, hogy az utolsó időkre utalnak és arra engednek következtetni. Csak egy szomorú adatot hadd osszak meg a testvérekkel, amikor az elmúlt hétre készültem, akkor több statisztikát is megnéztem, és ami a legmegdöbbentőbb volt számomra az az, hogy feljegyezték, hogy az elmúlt 10 évben több mint 8 millió gyermek és asszony szenvedett háborús terrorcselekményektől valamilyen súlyos sérülést, és több mint 2 millió gyermek és asszony bele is halt ezekbe a sérülésekbe. És ezt a számot úgy gondolom, hogy a pénteki merénylet is még csak növeli. Igen, nem szeretünk arra gondolni, hogy véget fog érni ez a földi életünk, és vége lesz ennek a világnak. A régi, még a középkorban élő emberek valamilyen furcsa módon úgy képzelték, hogy amikor az utolsó ítélet ideje elközeledik, akkor az valami rettenetes lesz. Ismerjük például a Luther filmet, ahogy rettegnek ott az emberek, és próbálják is megeleveníteni, megjeleníteni azt, hogy miként és hogyan fognak szenvedni az emberek a pokolban. Talán itt nem tartunk mi, hiszen ebben a mai modern korban az ember már nem tudja elképzelni, hogy az utolsó ítélet valóban ilyen lesz. De mégis, amikor meghalljuk ezt a szót, hogy ítélet, akkor elkezdünk kicsit gondolkodni azon, hogy hát vajon mi elkerüljük-e az ítéletet. Valamilyen formában biztos, hogy lesz ítélet. A Biblia ugyanis feketén és fehéren beszél arról, hogy amikor Krisztus újra visszajön az ő dicsőségében ítélni élőket és holtakat, akkor mindenkinek leplezetlenül kell odaállni az ő ítélő széke elé. Nem lesz mentség, nem lesz kifogás. Jézus ebben a példázatában próbál igazodni a mindenkori emberhez, a hallgatósághoz, és talán ezért van az, hogy juhokról és kecskékről beszél, akiket majd az utolsó napon külön választanak. Tudjuk jól, hogy két különböző teremtményről van szó. A juhok szeretik a törődést, szeretik azt, hogyha vezetik őket, hogyha gondozzák őket. Ezzel szemben a kecskék, azok megszokták, hogy bukdácsolnak hegyen, völgyön át, a saját fejük után menve olykor, és nem igénylik azt a törődést, amit a juhok. Talán ebben is Jézus már próbálja felhívni a figyelmet arra, hogy különbözőek vagyunk, mi emberek is különbözőek vagyunk, különböző módon szeretjük azt, ha az Isten szól hozzánk, vagy éppen nem akarjuk meghallani az ő szavát. De vajon miért hangsúlyozza Jézus ezt a külön választást? Talán személyválogató lenne az Isten? Úgy hiszem, hogy valamilyen formában lesz személyválogatás. Nem olyan szinten, mint mondjuk mi szoktuk megítélni azokat, akik esetleg nem kedvesek a szívünknek, de talán nem is olyan formában lesz majd a válogatás, ahogyan olvashatjuk például Tamási Áronnak a Rendes feltámadása című művében. Ugye ott a főhős énekes Ferenc szolgaként éli az életét az uradalom udvarában, és abban reménykedik, hogy a hitéért, a szolgálatáért, majd akkor a nagy napon az Isten beszámítja neki azt a sok jót, amit tett. És amikor meghal, és a fiával együtt hallja a harson a szót, és várja végre a feltámadást, akkor megdöbbenve tapasztalja azt, hogy az Úristen angyalai ugyanúgy a sor végére állítják őket azért, mert ők csak szolgák voltak földi életükben. Aztán megsértődnek az Úr döntésére, és visszamennek a sírjukba, és teljesen föl vannak háborodva, és kiabálják, hogy nekünk aztán többet ne trombitáljanak. Nem biztos, hogy így lesz az utolsó ítélet, sőt, több mint valószínű, hogy nem így lesz, hiszen az Isten ígéje azt próbálja a szívünkre helyezni, hogy mindenki, bár annak ellenére, hogy különbözőek vagyunk, mindenki egyformán megkapta az esélyt arra, hogy az Isten hívó hangját, az Isten hívó szavát még időben felismerje. Földi életünk során számtalanszor adódik olyan lehetőség, amikor meg tudjuk mutatni azt, hogy valóban hiszünk-e abban a Krisztusban, aki érettünk is életét adta. Például azt, hogy tudunk-e úgy szolgálni embertársainknak, hogy ne a magunk érdekeit tartsuk szem előtt. Tudunk-e úgy szeretni embertársakat, felebarátokat úgy, hogy ne gondoljunk mögé semmit. Tudunk-e lemondani a magunk kényelméről azért, hogy esetleg másoknak jobb legyen? Vagy együtt érzünk-e valakikkel, talán úgy is, hogy nem is ismerjük őket? A keresztény embernek meg kell, hogy látszódjon az életén az, hogy van egy tanítója, van egy vezetője, van egy Krisztusa. Eszterházi Péter szerette hangsúlyozni azt, hogy fél azoktól, akik hangosan hisznek. Le is írta, hogy félek azoktól, akik hangzatos szavakban, mondatokban ecsetelik, hogy hogyan és miként imádják Istent, de amikor a tettek mezejére kellene lépjenek, akkor nem mozdulnak, nem indulnak, nem szólnak. Szólni, indulni, menni, csak addig van lehetősége az embernek, amíg tart a földi élete. Mert amikor Jézus arra utal, hogy az Isten országa közöttetek van, akkor arra hívja fel a figyelmet, hogy addig lehet változtatni mindenen, amíg az embernek a földi élete tart, és jót tenni is csak addig lehet, amíg az Isten azt nem mondja, hogy elég. Gondoljunk arra, amikor Jézus a kereszten szenvedett, két ugyanolyan súlyú bűnös volt mellette, jobbról és balról a keresztre feszítve. Az egyik úgy halt meg, hogy nem akart tudni Krisztusról. A másik hiába volt bűnös egész életében, utolsó pillanatban, mielőtt kilehelte a lelkét, még elfogadta Krisztust urának. És Krisztus csak ezután mondta ki azt a bűvös mondatot neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Amíg tart a földi életünk, addig van lehetőség a változtatásra. Mert abban a pillanatban, hogy a földi életünk lezárul, úgy és olyan formában zárul le, ahogyan addig éltünk és addig hittünk. Lezárul Krisztussal, vagy Krisztus nélkül. Nincs arany középút. És ha már lezárult és jön az ítélet, akkor nem fogunk tudni mentegetőzni az Isten színe előtt. A tét az óriási, talán érezzük, az örök élet vagy az örök kárhozat. Az alkalmak jönnek és mennek, és elmúlhatnak anélkül, hogy észbe kaptunk volna. Rónai Györgynek van egy írása, amely szintén ezt a két ember típust mutatja be, aki cselekszik és aki várakozik. Szerda este Szabó Jánosék ajtaján koldus képében zörgetett az Isten, és kért egy falásnyit a kenyerükből. De Szabó János ideges volt, és rákiáltott, hord el magad innét, csavargó. Hanem az asszony megszánta az öreget, és kiszólt a küszöbön, várjon csak, jó ember, maradt tegnap délről egy tálka levesem, megmelegítem, ha megissza. Az öreg leült a küszöbre, megvárta, míg a leves megmelegszik, aztán fogta a tányért és kihörpölte az egészet. Azzal fölállt és elköszönt. Oda bent közben Szabó János leakasztotta a szekrényből egy viseletes kabátot. Ezt mondta az asszonynak, neki adnám. Az asszony vállat vont. Az ember ropogott még egy ideig, aztán mégis kiment, hogy a koldusnak adja a kabátot. De az Isten akkor már messze járt, és lassan eltűnt a jegenyék között. Megtesszük-e azt, ami rajtunk áll, vagy pedig várakozunk, gondolkozunk, hezitálunk, és aztán, mire tennénk valamit, már a pillanat varázsa elszállt. Vegyük tehát nagyon komolyan a mai ige tanítását is, hogy Isten az alapján ítél meg bennünket, hogy jobb vagy bal keze felől állunk majd, örök életre vagy kárhozatra megyünk-e, hogy hogyan éltük itt a földi életünket. Vegyük komolyan az idők jeleit, és ne balga módon mondogassuk magunknak, hogy ej, ráérünk arra mi még. Csak tegyük azt, ami az ige alapján a mi szívünknek is az ügye, és akkor nem félni és nem rettegni kell az eljövendőtől, hanem hittel és reménységgel várni az ő eljövetelét. És ott van még egy nagy plusz a mi életünkben is, az a tény, hogy Krisztus mindannyiunkért meghalt a Golgota keresztfáján. És az Isten tudja jól, hogy esendőek vagyunk, bűnösök vagyunk, hogy nem tudunk megállni a krisztusi úton. Ezért adta nekünk Krisztust. De ami rajtunk áll, és ami tőlünk telik, az senki nem fogja helyettünk megtenni. Adja a mindenható Isten, hogy a hátralévő időnket még így éljük, ezzel a tudattal, ebben a reménységben, és abban a boldog hitben, hogy egykor mi is ott állhatunk a mennyei Atya jobb keze felől. Amen. Imádkozzunk. Mennyei jó Atyánk, Te látod a mi életünket, a mi mulasztásainkat, a mi reménységünket. Te látod azt is, Urunk, hogy most milyen szívvel vagyunk itt a Te szent házadban. Te látod örömünket, Te látod boldogságunkat, vagy éppen látod, amint siratjuk előre ment szeretteinket. Kérünk Téged, Istenünk, hogy légy irgalmas hozzánk mindenkor. Bocsásd meg a mi vétkeinket, mulasztásainkat, haragos szívünket, indulatunkat, amellyel nap mint nap élünk ebben a világban. Kérünk, hogy add a Te szent lelkedet, hogy tudjunk méltóképpen megállni a hitben, tudjuk elfogadni mindazt, ami zajlik körülöttünk, még akkor is, ha nem értünk sok mindent. Te tudod, Urunk, hogy mi miért történik, és hiszünk abban, hogy egykor majd mi is fogunk színről színre látni. De add, hogy ez valóban bekövetkezhessen majd az örökké valóságban. Add, hogy mi is ott lehessünk a mennyei sereg üdvözültjei között. És kérünk, hogy továbbra is vigyázz ránk életünk minden napján. Dicsérünk és magasztalunk Téged, Urunk, örökkön örökké. Amen.